FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lehetetlen küldetésre készül a Loki a harmadik számú európai kupasorozatban. A dán óriás Kopenhága már a nagyerdei stadionban 3 gólos előnyt harcolt ki. Köbenhavn DVSC labdarúgó konferencia liga mérkőzés 18 órától. 7:30-tól a párizsi úszó EB-vel jelentkezünk. 8:30-tól pedig a birminghami atlétikai Európa bajnokság esti programjával. Hallgassa velünk a kontinens viadalok minden mozzanatát a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mai vendégünk Szabó Anna, aki strandröplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmeséli, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandröplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon, arany és ezüstérmes korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandröplabdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába.
Sziasztok, nagyon örvendek.
Na, hát kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandröplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogyan zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás, és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
Hát mondhatni, igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú hajjal jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne a szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandröplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több mint zavaró lenne.
Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandröplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
Ez mennyire előny? Akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
Na de várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepődsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot, és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, amihez hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
Mi volt a legnehezebb?
Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb 3-ban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban.
A közösségi médiában.
A közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől még nem biztos, hogy meg tudod oldani.
Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi, tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló, és
emiatt... ha valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy...
Akár, vagy akik bejutottak őket, esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna strandrőplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutottál tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-re, és majd legutóbb 12-re.
És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
Így van.
Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések, mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen... megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hirtelen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
Ki tudtak zökkenteni?
Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztaltam ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok-e a 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
Sportpályán ott tudod ugyanezt a görcs nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kun Steffivel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy más?
Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen, meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg méretetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalan a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportelő stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél gondolom megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, ő megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
Ars poetica, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt így sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztetek meg a Budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
Hány feladat volt? Ott is jött a bikinis részt, igen, mert alapvetően... ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt. Ezt a kettőt általában mindenki tudja.
Igen, 4 túr volt, először volt egy badis túr, utána volt egy kis estélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli ruhás.
Kedvenc van ezek közül?
Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban a szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
Hát egy szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg a...
De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlen tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
Nem, nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék, akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig magamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is ez volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor ezt 100%-on csinálom.
Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt, vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
Egyébként az esetleges sztereotípiák elosztatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is egy az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásról sminkeltek, hajadat megcsináltak, stb. Erről mesélj.
Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk. Utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, és...
Egyedül, vagy azért abban segítettek?
Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az ilyen internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
Hát eléggé zöldfülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjaim még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
Követőid száma az, figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott. Beszélgetünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
Igen, összességében ez az élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
Na, és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
A strandröplabdát?
Igen.
Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, hogy én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő shown is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, ugye a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván tudjátok, te is tudod.
Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem
hozgat. Hát lefordítva magyarra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
Vannak ilyenek, igen.
De hát, ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor azt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet, így a hosszú távon, és...
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
A figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
A párom ebben dolgozik, úgyhogy van némi.
Akkor van segítség.
Van némi segítség.
Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
Igen.
Hogy működik ez?
Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésé múlik, hogy éppen hogyan teljesít az a szak, szóval mindenki
a
arra...
A többiek, tehát az összlétszám?
Igen, annak veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
Te most benne vagy?
Benne, sikerült benne legyek egyébként. De. Tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
akkor
ebben a...
Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
Ez Gödöllőn volt, ugye?
Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legügyes,
igen,
legjobb.
Abszolút.
Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
Így van, így van. Meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekében tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kizárólag a strandröplabda?
Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy az a legtestezállóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
Valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban.
Így van.
A látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor 6 ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
Igen. Azért is szeretem a strandöflabdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapatsportcentrikus verseny, vagy... Tehát a strandöflabda, igen, tehát ugye a strandöflabda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik, és hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtök együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
Ez lehet talán a titok nyitja, mert ugye elmutattam, hogy Kun Stefivel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Stefi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás itt, ahogy mondtad, a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dől el gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni.
Így van, alapvetően Stefivel mindketten mezőnyösek voltunk, így poszt szempontjából, így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandröplabdázó, a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandröplabdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyözhetsz. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon most? Azért vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Stefáni a Villám Lillával kijutott, hosszú idő után először magyarra női strandröplabdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
Ez a legnagyobb álmod még? Most így, ha a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a strandafölda pályára.
Hát épp azt figyelem, hogy mindenben nagyon magabiztos vagy, ez az egyetlen pont, ahol most a visszatérés, amit nem tudsz annyira határozottan ugye kijelenteni. Ugyanakkor ez meg érthető, mert mindenképpen vissza szeretnél térni, csak még nem tudod, hogy hogy sikerül, aztán kit találsz, és ez határozza meg a folytatást. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szabó Anna, strandröplabdázó, és ahogy mondtam már többször és folyamatosan, tulajdonképpen a Miss Universe Hungary, ahol a szépségversenyen a legjobb 12 közé jutottál, hát ez volt az igazi apropója még a beszélgetésünknek. Te valami olyan nagy kívánsággal rendelkezel még zárszóként, vagy üzenetként, akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, a szépségverseny kapcsán?
Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Virányi Zsolt búcsúzik.
Köszönöm szépen.
Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
A folytatásban egy aktuális anyag, hiszen nem olyan régen még az idei szezon közepén beszélgetett Halász Bencével, kalapácsvető olimpiai ezüstérmesünkkel Csisztu Zsuzsa a Profilban. Ezt július közepén már meghallgathatták, de most újra leadjuk, hiszen Halász Bence Európa-bajnok lett, és először pályafutása során aranyéremmel zárt egy nagy világversenyt. Olimpiai ezüstérmesünk, világbajnoki bronzérmes, háromszoros VB bronzérmes, korábbi EB ezüst és bronzérmes. 84 méter 25 cm-re hajtotta a kalapácsot, és ezzel új magyar csúccsal Európa-bajnok lett Birminghamben. Ez az apropója annak a beszélgetésnek, amit még az EB arany előtt készített Csisztu Zsuzsa.
Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik egykor hazánk déli peremén, Jánoshalmán az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesében szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz erre emlékezni, hogy hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt, hát, hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket a elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason. Felajánlották a Maceik neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
Csak így per, így akkor hónom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja meg anyja?
Hát a Macáik felajánlották, hogy ők mindenben segítenek, hogyha úgy van. Tehát végül is így volt.
Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy nagyon gyere, öcsi, Agó, viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de te hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
Szerintem jó volt nekünk. Én úgy emlékszem vissza, hogy Gergőke megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntése, én úgy gondolom, hogy nekem is én már rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszélték, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés meg is az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert azt hiszem első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát enyhén szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyenkori fejjel, ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
Valóban nagyon nagy, egy utólag visszagondolva, sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában, de én úgy gondolom, hogy minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk hazulról.
Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy növésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így nem tudom. Egyszerű volt ezt megoldani?
Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni. Tehát már akkor is szorgalmas volt. Tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
De tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kellett vele veszekedni sose semmiért.
Jó, hát ez kiderül egyébként nyilván a doboedzésen is, hogy azért inkább vissza kell fogni sokszor, mint nem. Azért ezt ma hallottuk. Minden, ami egy ilyen háztartás menedzselésével kapcsolatos, azért neked addigra már így 20 éves korra ment fiatal férfiként?
Hát, beletanultam. Lassan, szépen lassan. De hát anyukánk szerintem olyan két hetente jött. Uh-huh. És akkor segített.
Hogy emlékszel ezekre a beilleszkedési hónapokra, évekre, Bence?
Én is, a Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Uh-huh. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergő eljárt dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam, nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elég, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül, ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem majd ti most megfogalmazzátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet. Mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok, erre semmi garancia nem volt. Ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen apa is hagyhatta volna időközben.
Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
Uh-huh. Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
Hát szerintem gyerekkorában sem melyikünk. Hát rá voltunk így szerintve.
Jó, szóval.
De szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer említettem,
igen,
itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy a gyerekkorban való munkát, majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésbe, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
Hát szerintem neki a legkedvesebb, az első ilyen legkedvesebb emléke, az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme.
A budapesti világbajnokságról?
Igen. Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő. Tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világbajnokság, ahova ő is kijött szurkolni, Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, tehát, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondja meg nekem Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ő ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek, mindenki szereti, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
Igen, na de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlanul egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abba, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul a versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk?
Igen, az látszik, hogy egy ilyen az egész család munkamorája meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána, ő azt mondta, hogy ő nem szeretne, egyszerűen. Hát majdnem szívrahamot kapott szó szerint, annyira izgult. Most pedig ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, méretügyileg.
Nagy darab ember?
Nagyon nagy darab ember, és amikor ő is...
Hát ő maga is dobó atléta volt egyébként, ugye?
Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, lehet, hogy belerakják. De mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyan dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyot dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahonnan az ember erőt merít. De láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván van, amikor nem úgy érzi, vagy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízzál a macába, bízzál magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
És amikor...
Nem mondanám, hogy ő olyan az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem van a fajta. Mindig föláll gyorsan.
Szerencsés karakter kérdése, Bence, szerinted? Vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul. Az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy A-blokk körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy mennyit csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből? És anya mindig csak annyit szokott mondani, hogy bízzál a macában, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy fajnapig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki el van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
Bocsánat, hadd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
Így van?
Így válaszolt.
Jó, bővebben.
Hát nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol most, hogy milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában. De azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több helyről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családban is, a tágabb családban is. Itt János Almán is mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Nekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Hát van a köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye is városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok. Akkor összekapcsolták magukba, hogy akkor biztos én vagyok az a kalapácsettő. És akkor gratulálgattak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Hát, érdekes volt az elején, most már mindenki tudja.
Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
Az, amit a Gergőke elmondott, most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát neki kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
Azt, mint a mai edzésen is láttátok, az a kalapácsvetés, ez nem egy kíméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is egy előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad-e nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is. Valami miatt ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
Igen, hát megérte.
Köszönöm, Gergőke!
Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az ő tapájáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm.